telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Egyelőre nem ért véget a meleg rekord sorozat, de záporok, zivatarok is várnak ránk. Az északnyugati ország részben kissé elviselhetőbb lesz a hőség hazánk más részeihez képest. Egy jelentősen gyengülő hidegfront hatására a Dunántúl északnyugati-nyugati felén átmenetileg számottevően mérséklődik a hőség. Arrafelé ma is nagyobb területen fordulhatnak elő 27 fok napi középértékek is, írják a Hungaromet honlapján. Másutt azonban jellemzően 27 fok fölött, főleg az Alföldön, továbbra is nagy területen 29 fok fölött várható a napi középhőmérséklet. Kedden tartják meg a Párizsi Olimpia szajnaparti nyitó ünnepségének elhalasztott főpróbáját, közölte a francia sportminisztérium. A főpróbát eredetileg június 24-ére tervezték, de a folyó áradása miatt módosítani kellett a dátumon. A Szajna kelleténél gyorsabb folyása most is okozhat gondokat, mivel a vízi járművek túlságosan gyorsan haladnak a folyón, ezért a ceremóniára tervezett nagyobb hajókat a főpróbán várhatóan nem használják. Az olimpia július 26-án a vízi felvonulással kezdődik a Szajnán. Ez lesz az első ötkarikás csúcs esemény, amelyen a nyitó ünnepség kikerül a hagyományos főstadionból. Legalább 17 palesztin életét vesztette és 50 megsebesült a Gáza városra ma kora reggel mért izraeli csapásokban, közölték a polgári vészhelyzeti és az egészségügyi tisztviselők. Az áldozatok legalább 4 különálló izraeli légi csapás következtében veszítették életüket, amelyek a város különböző területein lévő 4 házra mértek csapást. Szombaton szintén egy izraeli légi csapás legalább 91 palesztint ölt meg egy kijelölt humanitárius övezetben Gázában, közölte az enklávé egészségügyi minisztériuma. Izrael szerint a támadás célpontja Mohamed Deif, a Hamász katonai vezetője volt. A múlt hétvégén két olaszországi vulkán kitörése is széles visszhangot kapott. Az Etna több mint fél év pihenés után vonta magára a figyelmet, és mutatott be erőteljes lávaszökőkút kitörést, ráadásul duplázva. Közben a Lipari-szigetek legaktívabb tűzhányója, a földközi-tenger világító tornya, a Stromboli is kitört, és a megszokott, ismétlődő lávatűzi játék mellett sebes piroklaszt árak, törmelékek zúdultak a tengervízbe. Fontos, hogy a két vulkán kitörése között semmi kapcsolat nincsen, két különböző tűzhányóról van szó, saját vulkáni magmás rendszerrel. Segítsünk a magyar termelőkön, és válasszuk a hazai dinnyét, mondta az agrárminiszter a Facebook oldalára feltöltött videójában. Nagy István szerint ebben a kánikulában a legjobb döntés az, hogy válasszunk egy jó magyar dinnyét. Az agrárminiszter kifejtette, hogy a meleg miatt mintegy két héttel hamarabb értek be a magyar dinnyék, ami most piaci nehézséget, torlódást okoz, mert az árusítóknál még megtalálható a déli országokból Magyarországra érkezett maradék dinnyetermés is. A tárcavezető arra kér mindenkit, hogy tudatosan válassza a magyar dinnyét, mert az biztos, friss, egészséges és megfizethető. A görög dinnyék mellett felhívta a figyelmet a cukorédes sárga dinnyékre is, amelyek között ananász és cserepes héjú dinnyék is kaphatók. Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok 2024. július 11-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kiemelték, csütörtöktől tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de átmenetileg főként az északkeleti és nyugati harmadban lehetnek erősen gomoly felhős tájak is. Elszórtan hajnalra egyre kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, melyeket erős vagy viharos széllökések kísérhetnek. A zivatarokat leszámítva mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul, helyenként nyugaton és északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. You cast your fears aside, 'cause you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you.
Se tu non lo vuoi, ogni piccola sconfitta sembra sia un deserto di rinunce grande ostilità, e vuoi dimenticare la realtà. Sembra che nessuno al mondo creda in te, non perderti perché la luce tua si accenderà e vedrai che il buio in quel momento svanirà.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A keresztény értékrend szerinti nevelést fontos minél előbb kezdeni. Interjú a Szatmár Németi Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával, Ádámkó István Csabával. Első rész. A nyári hónapokban interjú sorozatunkban bemutatjuk hallgatóinknak a Szatmári Egyházmegyét, azzal a célzattal is, hogy felkeltsük érdeklődésüket az egyházmegye meglátogatására, akár nyaralási úti célként is. Budapesttől 3 óra alatt eljuthatnak a Párciumban található Szatmár Németibe, ahol többek között megcsodálhatják az 1827 és 1857 között működött és boldoggá avatásra váró Hám János püspök épített és szellemi örökségét, aki máig ható érvénnyel megalapozta Szatmár Németi tanügyi, egészségügyi és szociális arculatát. Május végén a Hám János napok alkalmával beszélgettünk a Szatmári Egyházmegye képviselőivel. Elsőként Schönberger Jenő püspök atyával készült beszélgetésünket hallhatták, aki bemutatta Hám János püspök örökségét. Ez alkalommal a neves püspök által alapított iskola, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum felfedezésére indulunk. Hallgassák meg a beszélgetés első részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Ádámkó István Csabát, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatóját Szatmár Németiben.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
A Hám János bölcsöde és óvoda ünnepélyes átadása alkalmával beszélgetünk. Hogy élte meg ezt a jelentős pillanatot?
Különleges pillanat volt a Hám János bölcsöde és óvoda avatásának megszentelésének az ünnepe. Számomra igazgatóként nagyon nagy élmény volt az, amikor az iskola diákjai a két bölcsis diákkal együtt a színpadon egy mesejátékot adtak elő igazgatóként, felemelő, és nagyon jó érzés volt látni. Igazából az iskolai kínálatunk, a teljes palettánkat ott a színpadon, a kicsi 2 éves bölcsis kisdiákot és az érettségi előtt álló végzős diákot. Azt gondolom, hogy különös pillanat a bölcsöde elindítása itt a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum keretei között. Azt gondolom, hogy így felekezeti iskola igazgatójaként nagyon fontosnak látom azt, hogy a keresztény értékrend szerinti nevelést minél korábban elkezdjük. És azt szoktuk mondani itt a Hám Jánosban, hogy úgy kézből kézbe adjuk a gyerekeket, vagyis hogy egyik oktatási ciklusból adjuk át a másik oktatási ciklusba. A bölcsöde óvoda pedagógusa átadja az ovisnak, az ovis a tanítónéninek, majd a tanítónéni az osztályfőnöknek, és egyszer csak látjuk, hogy érettségi előtt áll a gyerek.
Mit jelent ez az esemény egy jeles intézmény történetében? Hám János püspök hozta létre az 1800-as évek közepe táján.
Szatmár Németiben nagy hagyománnyal bír a jezsuita oktatónevelő munka, és igazából 1991-ben sikerült az iskolát, ha úgy tetszik, újraindítani. Ebben jelentős érdeme van Néhai Reiser Pál megyés püspök atyának, és szeretném itt azért kihangsúlyozni dr. Bura László nevét is, az iskola első igazgatóját, aki annak idején a Kölcsey Ferenc főgimnázium igazgatója volt, és hát az első fiúosztálya a Hám János Líceumnak lényegében, akkor még nem Hám János Líceum voltunk, csak egy szemináriumi osztály, amely a Kölcsey Ferenc főgimnázium pincéjében indult, úgyhogy Ez volt lényegében az újraindításnak a pillanata, aztán 1992-ben az iskola Hám János püspökről való elnevezését maga az iskola alapító püspök, Reiser Pál püspök úr kezdeményezte. 1995-ben az iskola átköltözött az Unió Liceum szárnyépületében, aztán egy fontos momentum az iskolai életében az 1998-as év, amikor is szintén Reiser Pál megyés püspök kezdeményezte bentlakásunknak, a Szent Alajos konviktusnak a megépítését. 1998-ban sikerült ezt lényegében befejezni, és hát innentől kezdve vidéki gyerekeknek a jelentkezését is fogadhattuk itt a Hám Jánosban. A legtávolabbi diákunk jelenleg is Máramarosszigeti. Aztán 2000-ben indítottuk útjára az általános iskolai tagozatunkat, az 5. osztályt. 2004-ben az iskola átköltözött a Szatmári Római Katolikus Püspökség szárnyépületébe. Ez egy nagyon-nagyon jelentős pillanat, úgy érzem, az iskolánknak az életében, hiszen ez hát egy új kezdetet jelentett, hiszen lehetőség adódott arra, hogy az általános iskolai osztályok után 2004-ben az elemi tagozatot is elindíthassuk itt iskolánkban. Ha úgy tetszik, akkor az építkezés egy kicsit fordítva történt, ugye a középiskolától haladtunk az általános iskolán át az elemi osztályokig, és hát azért is jelentős a tegnapi nap az iskola történetében, ugye a bölcsöde átadásával, hiszen akkor így az oktatási kínálatunk teljes egész lett. Jelen pillanatban már szakiskolával is rendelkezünk, szakiskolai osztályaink is vannak. Ezeket az osztályokat 2017-ben hoztuk létre. 2004-ben, amikor átköltöztünk a püspöki palota szárnyépületébe, sikerült kialakítanunk egy nagyon szép könyvtárat, a Bibliotheca Laurenciánát. Itt ülünk most. Aztán 2009-ben létrehozták a szülők az Adsonatum szülőegyesületet, és ezt is nagyon fontosnak tartom kihangosítani, hiszen azt gondolom, hogy egy iskola életében a szülői közösség az nagyon-nagyon jelentős. Azt szoktuk mondani, hogy iskolánk lényegében diákok, szülők és tanárok keresztény identitású közössége, ami annyit jelent, hogy nevelési céljaink azonosak kell, hogy legyenek, együtt egy irányba kell néznünk ahhoz, hogy a nevelésben fejlődést tudjunk látni, a gyerekek személyiség fejlődését csak is így tudjuk közösen segíteni. Nagyon fontos a 2008-as év is, úgy gondolom, az iskolánk életében. Ekkor az iskola tantestülete a Szokondi Szent Ignác lelkigyakorlatos házban egy ilyen tanári közös együttlét alkalmával kidolgoztuk az iskolánknak a küldetés nyilatkozatát, és ez egy olyan alapdokumentum, amihez mindig vissza tudunk kapcsolni. És egy kicsikét így meg is alkottuk, megformáltuk az identitásunkat, hogy akkor kik vagyunk, mi a feladatunk, illetve mi a célunk. És akkor így megfogalmaztuk azt, hogy a legfontosabb feladatunk az, hogy keresztény erényekből fakadó életre neveljünk, kibontakoztatva a kettő szintézist, a műveltség és a hit és az élet között, mert hogy azt gondolom, hogy minden iskola, de hát főként a felekezeti iskolának az a feladata és a küldetése, hogy az életre felkészítsen, életre neveljen. Alappilléreink a Krisztusi értékrendszer, Hám János püspök öröksége, valamint ahogy a bevezetőben is mondtam, a jezsuita nevelésnek a hagyományai. Az iskolánknak a szimbóluma az ősi Krisztus monogram és Szűz Mária nevének kezdőbetűje egybefonódva. Ennek jelentése időszerű törekvés Mária által Krisztushoz. Ez a jel megjelenik az iskola zászlaján, a jelvényein és a hivatalos iratain is. Az iskola zászlaja fehér és zöld színű, a tisztaság és a reménynek a jele. Működésünk azt gondolom, hogy túllép az iskola falain, ahogy az imént is mondtam, tehát nagyon fontos így ez a közösségben lenni egy iskolában, diákok, szülők és tanárok. Tehát a közösségi dimenzió az nagyon-nagyon fontos, úgy gondolom, egy iskola életében. Éppen ezért a küldetésnyilatkozatunkban is megfogalmaztuk azt, hogy működésünk túllép az iskola falain. Közösséget próbálunk megépíteni, és mindezt családias hangulatban. Az a célunk, hogy a fiatal megtapasztalja Istent a csendben, a liturgiában, a lelki gyakorlatban, az imában és a munkában. Igazából meg szoktuk hívni a gyerekeket, nagyon sok programot szervezünk, nagyon sok iskolán kívüli tevékenység van így az iskola életében. Hát így a Hám János bölcsöde és óvoda szentelése és a Hám János napok részeként így került megrendezésre, és itt a Hám János napok alkalmával ez egy nyitott rendezvény, ahova eljöhetnek külsős diákok is, jelentkezhetnek a sporttevékenységekre, kulturális tevékenységeket szervezünk a diákjaink számára, aztán kittan kvízversenyt szerveztünk. Tegnap is ma egy nagyon jó hangulatú könnyűzenei verseny került megrendezésre a Megmaradás házában. Szóval egy nagyon jó hangulatú közösségi programsorozat, a Hám János napok, amelyben lényegében iskolánk névadó püspökének próbálunk emléket állítani.
Nagy öröm, azon túl, hogy most egy interjút készítünk a Vatikáni Rádió számára, hogy az intézményben is elindul, vagy létezik egy rádió, amit a diákok működtetnek.
Igen, most fejeztük be a Hám Rádió hálózatának a kiépítését. Pont az iskola napokra készült el, és a technikai átadás már megtörtént. A rádiós csapat átvette a rádiót, és hát a rádiós csapat mellett a két spiriatja, az iskola lelkészek is egy csapatot kreáltak, és minden nap az egyik szünetben az iskola lelkészség fogja majd így szerkeszteni a rádiós programot. Ennek nagyon-nagyon örvendek, és nagy várakozás van bennem, hogy hogyan alakul a Hám Rádió iskola lelkészség, illetve hát az új rádiós csapatnak a munkája.
Ez okon is várjuk szeretettel az iskola diákjait, hogy a Vatikáni Rádiót meglátogatva, illetve ott interjút adva gazdagodjanak egyéb nemzetközi tapasztalatokkal.
Megígérjük, hogy amennyiben Rómában járunk, akkor látogatást teszünk önöknek.
Szeretettel várjuk mindig az arándokokat és a vendégeket.
Köszönjük szépen!
A Vatikáni Rádió hallgatói közül talán nem mindenki ismeri Hám János püspök életét, és mint említette, hogy az iskola, amelynek névadója is, az örökségét ápolja. Bemutatná ezt az örökséget?
Örömmel bemutatom ezt az örökséget. Azzal kezdeném, hogy egy szent életű püspök volt, Hám János püspök, aki meghatározó volt az egyházmegye életében, 30 éven át vezette a Szatmári Egyházmegyét, és nagyon-nagyon nagyot alkotott. Működése folyamán 1827-1857 között máig ható érvénnyel megalapozta a Szatmár németiben a tanügyi, az egészségügyi és a szociális arculatát a városnak. Nagyon nagy az az épített örökség, amit ránk hagyott, illetve hát az épített örökség mellett az a lelki örökség is, és hát azok az intézmények, amelyeket létrehozott a püspöksége idején, azok meghatározóvá váltak a város számára. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a Szatmári Egyházmegye hívei, hanem a város egész lakossága nagyon-nagyon sokat köszönhet iskolánk névadó püspökének. Szatmár németiben a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum mellett a Hám János klinika is a nevét viseli, illetve hát utcát is elneveztek névadó püspökünkről. Ez is jelzi azt a nagy kincset, azt az örökséget, amelyet ránk hagyományozott. Hám János püspök az életszentség hírében halt meg, és a halála utáni években is mindez tovább élt. A boldoggáavatási eljárás az folyamatban van, és iskolai közösségünk minden szerdán reggel a közösségi szentmisén mindannyian, tanárok, diákok imádkozunk a boldoggáavatásáért. Személyiségét igazából már fiatal korában a családjában tapasztalt munkás életmód már meghatározta. Az egyszerűség jellemzi az ő személyiségét, illetve a szerénység. El is szoktam mondani így az iskolában a diákoknak is, hogy a Hám János név az iskolánknak a névadó püspöke kötelez bennünket. Tehát sok mindent lehetne itt most elmondani, de talán azt hangosítanám ki, hogy arra ösztönzi a fiatalokat ma, hogy társadalmi felelősségvállalással tudjanak nagyot álmodni, és keresztény értékrend szerint éljenek cselekvő elkötelezettséggel a hétköznapokban. És így most, hogy a bölcsöde szentelési ünnepségét követően lassan a ballagásra készülünk. Igazából elővettem a Hám Jánosnak a prédikációit, és arra voltam kíváncsi, hogy milyen buzdításokkal, milyen gondolatokkal próbálta fiatalokat motiválni, és nagyon-nagyon érdekes gondolatokkal találkoztam. Egyet talán szeretnék is megosztani a kedves hallgatókkal, ami nagyon szépen tükrözi az ő szellemiségét, az ő lelkiségét, az, hogy milyen mély lelki élete volt iskolánk névadó püspökének. Egyik a fiatalokhoz intézett beszédében így szólt Hám János püspök. Mindenek előtt Isten iránt égi szeretetből lángoljon a ti szívetek, utitársatok a szelítség legyen. Erre nagy szükségetek van, kedves fiaim. Szelítséggel fogjátok az embereket önmagatoknak, egymásnak és Istennek megnyerni. Távol legyen szívetektől a harag, távol a gyűlölködés, távol a bosszú lihegése. Nagyon tetszett nekem ez, hogy szeretettől lángoljon a ti szívetek, útitársatok a szelítség legyen. Valóban azt gondolom, hogy Hám János élete és munkássága, iskolánk névadó püspöke, mint egy példaként áll a tanárok és a diákok előtt. Az iskola újraindítását követően történeti szempontból iskolánk névadó püspöke mellett azt kell, hogy mondjam, hogy legalább olyan fontos néhai Reiser Pál megyés püspöknek is a szerepe az iskola életében. De ha már itt tartunk, akkor szeretném megemlíteni azt is, hogy Schönberger Jenő püspökatya így napjainkban is, mint egy ilyen személyes odafigyeléssel kíséri iskolánk életét, és mindezt a munkát, ami az iskolában folyik, és nem csak a Szatmári iskolában, hanem a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Líceumban is. És tényleg ennek vannak ilyen látható jelei, hogy átjön a püspökatya, Jenő püspökatya az iskolába az elemi osztályosokhoz, vagy a nagyobb diákokat meglátogatja, vagy elmegy, ellátogat az óvodában. Tehát van egy érő személyes kapcsolat, és ez mindenképpen megerősít és erőt ad tanárnak és diáknak egyaránt.
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum. Teológiai elnevezés, ez miért került valójában a címbe? Mert az ember azt gondolná, hogy itt valamiféle teológiai képzés folyik.
1991-ben, amikor az iskola újraindítása történt, akkor az úgynevezett szemináriumi jellegű osztályként indítottuk útjára iskolánkat. Középiskolai osztályként 9. osztályos fiúk jelentkeztek abba az osztályba, és aztán kicsivel később beindult a koedukált oktató-nevelő munka itt az iskolában. Ezeket az osztályokat nem csak itt Szatmárnémetiben, hanem Nagyváradon, Temesváron, Gyulafehérváron is, tehát ilyen elhivatottsági, úgynevezett ilyen vokacionális osztályokként indított. Indítottuk újra, ami annyit jelent, hogy igazából ezek államilag elismert osztályok, tehát a román tanügyi törvény és a tanterv szerint tanulnak a diákok, így ezekben az osztályokban, tehát állami iskola vagyunk, ha úgy tetszik, de egyházi felügyelet alatt, és ezek az osztályok 1991-ben így indultak, és mai napig is így működünk. Annak idején teológia jellegű szemináriumi osztályként indult, de most már líceumi szinten vallásturizmus osztályunk is van, illetve az oktatási kínálatunkban szerepel matematika, informatika, természettudományok, biprofilú osztály. Aztán 2017-ben, amikor a szakiskolánkat indítottuk útjára, ott is az oktatási kínálatunkban két biprofilú osztály szerepel, egy autószerelő, elektronikai műszerész, illetve egy szakács-pincér osztály. És amint mondtam, tehát általános iskolai 5-8 osztályaink is vannak, óvodánk is van, bölcsödénk is van, így hát az oktatási palettánk az nagyon-nagyon színes, ha úgy tetszik.
Ádámkó István Csabával, a Szatmár Németi Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával készített beszélgetésünk első részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevelében írta a következőket. Az idei év nagy örömet tartogat számunkra azzal, hogy Isten segítségével befejeződik az egri bazilika közel 5 éven át tartó teljes körű felújítása. Amikor főszékes egyházunkra rásütnek reggel a napsugarai, homlokzatán az arany felirat ragyogva hirdeti Venite Adoremus Dominum. A megújult egri bazilika ünneplésére szeretettel hívom főegyházmegyénk papságát, hitoktatóinkat, pedagógusainkat, fiataljainkat, és mindazokat, akik szeretnének bekapcsolódni a hálaadásba. A homlokzaton olvasható felirattal hívok mindenkit, jöjjetek, imádjuk az Urat! Kérem, hogy 2024. szeptember 28-án, aki teheti, vegyen részt nagy egyházmegyei ünnepünkön, amely legyen lelki megújulásunk különleges alkalma. Kedves hallgatóink, az újévi körlevél óta több mint fél év telt el, s nagy örömünkre szolgál, hogy a bazilika felújítása megtörtént. A hívek már birtokba vehették a belső tereket. Az egri főegyház megye tanévzáró Tedeumán a főpásztor felszentelte az új oltárt. Mint mondotta, nagyon sokan dolgoztunk együtt azért, hogy közel 5 év felújítás után erre ma sor kerülhessen. A régi oltárt a felújítás során le kellett bontani, visszaállítására pedig nem volt lehetőség. A főpásztor a mostani oltárszentelés során Szent Magnusnak és Severusnak ugyanazokat az ereklyéit helyezte el az új oltárban, amelyeket 1968-ban elődje Brezanóci Pál érsek úr helyezett el. Az új oltár és ambó mind anyagában, mind stílusában illeszkedik ahhoz a gyönyörű szószékhez, amelyik szintén a Brajt szigetéről való márványból készült. Az anyagnak és a formának ez az egysége kifejezésre juttatja, hogy a Szentmisében Isten nem csak az eukarisztia asztaláról, hanem igéjének asztaláról is táplál minket. A főpásztor az oltár szenteléskor úgy fogalmazott: a templomot az oltár teszi templommá, amely minden templom központja. Nélküle a templom csak egy imaház lenne. Ez ugyanis az a hely, ahol a szent cselekmény történik, amikor Jézus Krisztus keresztáldozata jelenvalóvá válik a szentmisében. Az oltár magát Krisztust szimbolizálja. Ha bármelyik templom oltárára nézünk, Jézus Krisztus és az ő áldozata jut eszünkbe. Kedves hallgatóink! Amikor az egri bazilikáról beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül Pirker János László egykori egri érsek tevékenysége mellett. Ő volt az ugyanis, aki az itáliai Velencéből érkezett Egerbe 1827-ben. Az ő határozott személyiségének köszönhetjük az egyházmegye főszékes egyházát. Jó lehet, az 1799-ben elhunyt Eszterházy Károly püspök készítette elő a terveket, de Pirker érsek ismételten tárgyalt tervezőkkel, és végül korának híres építészét, Hild Józsefet kérte fel a katedrális felépítésére. A főszékes egyház 6 év alatt épült meg, és 1837. május 6-án szentelték fel. Az épület főszobrásza Marco Casagrande olasz szobrász volt, aki a homlokzati hit, remény és szeretet szobrot faragta. A mellékoltárokon helyezték el a korábbi székesegyházból megmaradt Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló képeket, Krakker János Lukács alkotásait. A bécsi József Danhauser festette a Szent János olajba főzését ábrázoló oltárképet. A főszékesegyház belső terének kialakítása azt lehet mondani, hogy 1837. évi felszentelése óta folyamatos volt. Az orgonát 1864-ben építették, majd 1912-ben, 1964-ben és 2000-ben korszerűsítették. Nagyság, hangzás és technika tekintetében is az ország legjelentősebb orgonái közé tartozik. 1910-re készült el a szentély, az 1950-es években Takács István mezőkövesdi festőművész festette ki a kupolát, a jelenések könyvét ábrázoló freskóval és a hátsó boltozatot egy sajátos hitvallás megjelenítésével. A kép azt ábrázolja, hogy ahogy a magyar egyház a történelem folyamán mindig, még az 1950-es években is hű maradt Rómához. A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjának megfelelően készült el a szembemiséző oltár. Az egyházmegye millenniumára pedig a bejárati bronzkapu, mely egyházmegyénk nevezetes eseményének állít emléket. A kereszthajó két üvegablaka közül az egyik a Szentlélek eljövetelét, a másik a közelmúltban boldoggá szenté avatottakat ábrázolja. A Főszékesegyház 1970-ben nyerte el a bazilika címet. Kedves hallgatóim, úgy gondoltam, hogy a mostani jeles alkalomra drámát írok Pirker János Lászlóról, az Egri Főegyházmegye egykori pátriárka érsekéről. A darab elkészült, az irodalombarátok már olvashatják is azt az Agria irodalmi lap most megjelent nyári számában. Viszont a mű megjelenését követően azt tervezzük Bércesi Andrással, a Szent István Rádió igazgató főszerkesztőivel, hogy a Pirker című drámából rádiójátékot készítünk. Talán kevesen tudják róla, hogy a bazilika építése mellett számos területen végzett elévülhetetlen munkát Egerért és az Egri Főegyház megyéért. A Pirker című drámával a nagyszerű főpásztornak, a bazilika építetőjének, a várban lévő kultuszhely a Kálvária kialakítatójának, a gyógyfürdő és a tanítóképző megálmodójának, a művészetek mecénásának, a lírai és epikai költemények szerzőjének, az elesettek gyámolítójának emlékjelőt szeretnénk tisztelegni. Pirker János László pátriárka érsek az Egri Főegyház megye 1827 és 1847 közötti főpásztora, a bazilika építetője rászolgált erre.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Többé szomorúság. Nem volna háború, s együtt zengenék a béke dalát. De nézzétek, mindenütt ott a szenvedés, a fáradt szívekben kibújt a láz. Tüzet kell gyújtani, a jövőt, a reményt visszaadni, az egész föld szeretetre vár. Lángoljatok, a világnak örömhír kell, élő hitetek, lesz a fényetek az ében, tanúim lesztek, induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell, élő hitetek. Lesz a fényetek az ében. Tanúim lesznek, egyszer felismer,
majd a világ, és nem lesz többé szomorúság. Véget érnek a háborúk, és a szíveket béke járja át. Nézzétek, épül már a mennyország, lássátok a sok apró csodát. A bűn és a rossz felett győz majd a szeretet, a jó hír adjátok tovább. Induljatok, lángoljatok, a világban öröm hír kell. Élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Valóim lesznek, induljatok, lángoljatok, a világban öröm hír kell. Élő hitetek,
napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után a cseperedő műsorunkban a bölcsödék óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgetünk ennek lelki oldaláról a gyerekek szemszögéből, és arról is, hogyan segíthetjük őket az új helyzethez való alkalmazkodásban. A Cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Adásunkban Várkonyi Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnökét hallják a hazai nőtörténeti kutatás helyzetéről. 14:00 ismét hírek, majd Közelkép portré műsorunk következik, melyben Csákány Lászlóné hagyományőrzővel beszélgetünk. A Közelkép után Karitász percek című műsorunkban ezúttal a Karitász nyári programjairól, aktualitásairól számolunk be. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 15:00 ismét híreket sugárzunk, ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a különböző rovarok csípéseiről, azok veszélyeiről és lehetséges kezelési módjaikról beszélgetünk dr. Maszárovics Zoltánnal, az EGRI Markot Ferenc Kórház infektológus orvosigazgatójával. A szerkesztő Berec Renáta. A 16:00 híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Farkas Éva, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Ezt mondja az Úr, nyájam maradékát összegyűjtöm, és föléjük pásztorokat rendelek, hogy legeltessék őket gondosan. Akkor egyik sem fél már közülük, nem remeg, és nem vészel egy sem. Olvasom Jeremiás könyvében. A pap lelkivezető. Ez egyik feladata, mely nem kevéssé fontos. Hinnünk kell, hogy az egyházban a hívők minősége is fontos, nem csak a száma. Isten rendesen teremtett közvetítők igénybevételével éri el célját. Urunk emberek által működik egyházában. Egyesek hivatallal rendelkeznek az egyházban, vagyis felmentést kapnak egyéb elfoglaltságoktól, hogy a lehető legjobban rendelkezésére állhassanak mindenkinek. Az egyház pásztorai nem a népek királyaihoz hasonlíthatók, hanem a szolgákhoz. Ha tehát az Úr az egyházért való gondot emberek kezébe helyezi, s ehhez nagy tekintélyt is biztosít nekik, az mindig a szolgálat szellemében értendő. Nem könnyű Isten számára az, hogy önmagát embereknek nyilatkoztassa ki, s közben fel ne lobbanjon bennük a mohóság, hogy ne akarjanak nyerészkedni, vagy ne váljanak fanatikussá Isten közelsége folytán, illetve hogy, megfordítva, ne nyomassza őket Isten nagysága, hogy meg ne bénítsa őket a félelem és a bűnbánat. Nagyon okosnak, szelídnek és alázatosnak kell lennie, hogy az emberek felismerjék őt, emberi formákban kell jelentkeznie, ha házaikba be akar térni. Uram, engedd, hogy Paul Claudel szavával én is mondhassam, papokra van szükségünk, akik az Isten szívét és lelkét adják nekünk, és az övéiket hozzáteszik. Uram, papjaid titka a te titkod. Testvéri összefonottságban állnak mellettünk, megosztják velünk életüket, bajainkat, szorongattatásainkat. Ők sem kivételek, és nekik sem könnyű a helyzetük. Szükséges, hogy ők is gondokkal küzdjenek, és saját gyöngeségeiket is legyőzzék. Ők arra hivatottak, hogy önmagukat belemártsák az isteni szeretet folyamába, és a mindennap nehézségeinek leküzdéséhez nem olcsó recepteket, hanem a te szeretetedet hirdessék. Köszönöm, Uram, hogy papokat adtál a világnak.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.